Vona Gábor a Jobbik elnöke az Inforádió arénájának vendége. Tavaly júniusban egy lapinterjúban azt mondta, hogy Orbán Viktor népszerűsége a migrációtól függ. Ha van migráns, van Fidesz kormány. Ha nincs migráns, nincs Fidesz kormány. Miben azonos és miben különbözik a Jobbik migrációs politikája a kormányétól?
Szerintem sokban nem különbözik. Tehát a Jobbiknak a migrációs politikája gyakorlati lépéseket tekintve azt mondhatom, hogy lényegében hasonlít a kormányéhoz. Hát csak azért is, mert sokszor a kormány a Jobbik elképzeléseiből mazsolázgatta ki.
Vagyis helyes a kormány migrációs politikája?
A gyakorlati értelemben igen. Csak azért külön kell itt választani két kérdést, és ezért gondolkodtam én is el a kérdésen talán picit hosszabban. Ugyanis a migrációt a kormány nem csupán megoldja, vagy a problémát nem csupán megoldja, vagy igyekszik megoldani, vagy vállal ez ügyben politikai vitákat, hanem a politikai marketing eszközként használja is. Tehát a kormányzás hiányát igyekszik a migráció veszélyével folyamatosan elfedni. Tehát itt nem arról, tehát szerintem Orbán Viktor számára a migráció megoldása nem cél, hanem a migráció problémájának a folyamatos fenntartása a cél. És miközben a migráció veszélye most ugye lanyhult, nem mondom azt, hogy megszűn, mert azért a török viszonyok instabilitása révén ez bármikor
újra. Olaszok épp most sokálnak be a napokban.
Az olaszok épp most, de ugye bennünket talán sokkal inkább érint a török helyzet, hiszen akkor a Balkánon újra megindulhatnak ezek az útvonalak. De jelen pillanatban azért azt mondhatjuk, hogy nincs Magyarország határain akkora nyomás, mint mondjuk volt 2015-ben. Orbán Viktornak azért volt szüksége erre a Soros-György kampányra, hogy ugyanha nincs is annyi migráns a határnál, de a veszélyérzetet a magyar társadalomban folyamatosan fenntartsa, mert neki erre van szüksége. Ő a kormányzati hatalom megőrzését erre a témára építette föl, mert nem nagyon tudja másra.
De ha ezt jónak tartják már, mint a migrációs kormány migrációs politikájának lényegét, akkor valamit másképp csinálnának?
Hát vannak olyan finomságok, amit másképp csinálnánk szerintem. Például mi határőrséget felállítanánk. Tehát hogy az egy ilyen állandó vita, hogy van-e szükség határőrségre vagy sem. Én itt azt látom, hogy van bizonyos ellenérzés a kormány részéről arra nézve, hogy a határőrség felálljon, és ezt inkább más eszközökkel igyekszik megtenni, mert meg úgy látjuk, hogy a határőrség az egy külön feladat. Van a honvédségnek is feladata, van a rendőrségnek is feladata, a határőrség az egy ettől teljesen eltérő feladat, és másfajta képzettséget, másfajta képzést is igényel egyébként, és erre megvannak a szakemberek, tehát ez nem volna egy olyan ördögtől való nagy kísérlet, hogy a határőrséget felállítsuk, meg bizonyára tudnánk találni még néhány olyan pontot, amit mi másképp gondolunk, de nem ez a lényeg, mert ahogy mondtam, lényegében azonos a migrációs politikánk, tehát nem szabad Magyarországra engedni ellenőrizetlenül a bevándorlókat. A különbség az abban van, hogy hogyan állunk ehhez a kérdéshez, és mire használjuk. Tehát mi meg szeretnénk oldani ezt a problémát Magyarországnak, meg szeretnénk védeni a társadalmát ettől a veszélytől, de nem kívánjuk ezt egy ilyen politikai hetzkampánynak felhasználni, nem kívánjuk a magyar társadalmat rettegésben, félelemben tartani fölöslegesen, vagy túlzottan ennek a kérdésnek a kapcsán, és ezért egy óriási különbség. Hiszen ez azt jelenti, hogy Orbán Viktor lényegében arra játszik, hogy egy már ugye ha úgy veszük, a Fidesznek az első kormányzása, még a 98-as, az egy ilyen szakpolitikai kormányzás volt, egy szakmai kormányzás. A 2010 utáni az egy politikai kormányzás volt. A 2014 vagy a 2015 utáni időszak a migráció miatt az már egy ilyen krízis kormányzássá züllött. Tehát, hogy már nincs szakpolitika, de már szinte politika sem, hanem csak a migráció.
De hát van krízis.
Világos, csak én azt gondolom, hogy ennek a krízisnek a mértékét a kormány folyamatosan felülstrófolja, másrészt pedig a krízis nem megoldani akarja, hanem ezt a krízis folyamatosan prezentálni akarja, bemutatni a magyar társadalomnak. Tehát, hogyha mondjuk Bulgáriában történik valami dolog, tudom én, egy migránsot össze szólalkozik valaki, akkor az élőben közvetítjük azonnal, hogy a magyar társadalom retteghessen. És ezzel én nem a magát a problémát akarom kisebbé tenni, tehát a Jobbik szerint is a migráció egy nagyon súlyos probléma. A beszélgetésünk első felében én mondtam is, hogy ez az egyik súlyos társadalmi probléma, csak szerintem ugyanolyan súlyos társadalmi probléma az elvándorlás, hogy miközben Afrikából, Ázsiából, mindenhonnan jönni akarnak Európába emberek, és miközben az Európai Unió egy része kvóták alapján szeretné ezeket a tömegeket szétosztani a tagállamok között, ekközben van egy másik irányú folyamat, egy népvándorlási folyamat is, hogy a magyar fiatalok és a magyar középkorosztály egy része elhagyja az országot, mert nem találja itt a boldogulását.
Soros Györgyöt, az ő személyét ugyanolyan veszélyes tényezőnek tartja Magyarországra, mint a kormány?
Hát én nem tudom, hogy Soros Györgyöt mennyire tartja veszélyesnek a kormány. Én azt látom, hogy Soros Györgyöt a kormány kampányeszközként használja. Egy olyan kampányeszközként, ami egy ilyen távoli, kicsit az emberek számára ilyen homályban lévő, valami nagyon gazdag ember, valami nagyon híres ember, valami nagyon rossz ember, aki nagyon rosszat akar, és ezt ugye össze is kapcsolja ráadásul ugye Orbán Viktor a migrációval. Tehát én a Soros kampányt azt a migráció kampánynak a 2.0-as verziójának tartom, amikor már nem lehetett mutogatni a határnál migránsokat, akkor Soros Györgyöt mutogassuk, aki egyébként azt szeretné, hogy újra a határokon migránsok legyenek, és akkor ez az egész kampány, ez a krízis kormányzás továbbra is fenntartható. Nem, még azt is kimerem jelenteni, hogy lehet, hogy az Orbán kormány egyáltalán nem tart Soros Györgytől, csupán egy nagyon jó eszköznek tartja arra, hogy az embereket félelemben tartsa.
A CEU ügyben ugye alkotmánybírósághoz fordulnak másokkal együtt. Mit várnak az eljárástól, és további ilyen együttműködés várható-e?
Hát ugye nem csak a CEU ügyben történt ilyen jellegű közös ellenzéki felépés, hanem a civil törvény kapcsán is, vagy most a plakát törvény kapcsán is. Nyilvánvalóan a Jobbiknak sem pozitív a véleménye Soros Györgyről. Még akár azt mondom, hogy a CEU-val kapcsolatban is vannak bennem is, vagy akár a Jobbik szimpatizása vagy politikusaiba ellenérzések.
De önökben mi?
Tessék?
Önökben mi az ellenérzés?
Soros György nyitott társadalom koncepcióval kapcsolatban bennem vannak ellenérzések, és ezt természetesen eddig is vállaltam, meg ezután is vállalni fogom. De azzal kapcsolatban is ellenérzésem van, amikor a magyar politika kérdéseit leszűkítjük egy ilyen háborús logikával arra, hogy valaki vagy Soros György mellé áll, vagy Orbán Viktor mellé. Vagy fekete, vagy fehér. Tehát ezt szerintem én nem akarok se Soros György mellé, se Orbán Viktor mellé állni, és nem is akarok egy olyan országban élni, ahol engem ilyen választás elé állítanak, mert azért ennél az élet sokkal árnyaltabb és sokkal sokszínűbb. Én azt gondolom, hogy a CEU ügye az viszont azért volt egy szimbolikus ügy, mert bármennyire is nem értek egyet a CEU működésével, vagy nem is a CEU működésével, a CEU alapelveivel, vagy értékrendjével, egy egyetem működését a 21. századi Európában tiltani, az nagyon, nagyon, rossz, nagyon rossz üzenet.
Tehát, mi a baj a CEU értékrendjével, az alapelveivel, meg a működésével?
Hát, de ez egy értékrendi vita. Tehát, hogy szerintem nincs azzal baj, hogyha valakinek baja van a CEU értékrendjével. Tehát, hogy ez engem, hogy mondjam, tehát az értékrendi viták, azok legitim viták. És a CEU-nek van egy világos értékrendje, nekem is van egy világos értékrendem, és a kettő között vannak ellentétek. És én azt mondom, hogy folytassuk le ezeket a vitákat. Az igazi nagy probléma, akkor nem akarjuk lefolytatni ezeket a vitákat, nem hiszünk a saját értékrendünkben annyira, hogy megpróbáljuk a másik érveivel ütköztetni, hanem azt mondjuk, hogy nem akarom látni a másikat, tűnjön el. Tehát, hogy kikerül egy plakát, és akkor én ezt nem akarom látni. Van egy civil szervezet, ami engem kritizál, akkor én azt nem akarom meglátni. Van egy újság, amelyik engem kritizál, azt be akarom tiltani, vagy meg is be is tiltom, vagy meg is szüntetem. Tehát én nekem ezzel van a problémám, hogy lényegében a kormány olyan társadalmi károkat okoz, aminek a hatásait talán még most nem is tudjuk felmérni. Tehát ahhoz szoktatja hozzá a társadalmat, és egy olyan háborús logikában vagy skatujába tartja, ahol állandóan harc van, állandóan háború van, fekete van és fehér van, és itt majd amikor lesz egy olyan kormány, amely végre építeni akarja ezt az országot, és nem csupán megosztani, akkor majd ott lesz a nagy kérdés, hogy a magyar társadalom ebből a logikából hogyan lehet átvezethető egy konszenzusos működésre. Tehát amit én most az elmúlt években számtalanszor elmondtam, a hídépítésre. Tehát amikor azt mondja ki majd valaki, hogy nagyon nem értünk egyet egymással, hát mégiscsak ebben az országban élünk mindannyian, akkor próbáljuk meg közösen építeni. És próbáljunk meg rangsorolni bizonyos kérdéseket, és nézzük már meg, hogyha józan ésszel rangsoroljuk ezeket a kérdéseket, akkor azt látjuk, hogy a legfontosabb 8 kérdésben egyébként nem is ideológiai vita kellene, hogy folyjon. Tehát például, ha már beszéltünk a bérunióról az előző részben, a bérunió az nem egy ideológiai vita, az egy gazdasági vita, az egy szakpolitikai vita, ahol lehet, hogy egy fideszes, egy szocialista, egy jobbikos egyet fog érteni, vagy ha nem is ért egyet, az nem ideológiai alapú nézetkülönbség lesz. És én azt látom a mai Magyarországon, hogy az Orbán kormány tized és huszadrangú kérdéseket emel első és másodrangú kérdésé, csak azért, hogy meg tudja osztani a társadalmat, és csak azért, hogy a saját 1,5-2 millió szavazóját azt harci lázban tartsa, és utána, hogy a maradék 8 millió ember hogy érzi magát ebben az országban, ebben a fullasztó országban, az már nem érdekli, mert a hatalmi logika szempontjából ez egy lényegtelen kérdés.
Nem tudom, hogy hanyadrangú a kérdés, de a plakátháború idején meg korábban is önöket kapcsolatba hozták Simicska Lajossal, itt most nem idézném a kifejezést, amit erre mondtak. Mi az ön kapcsolata Simicska Lajossal?
Találkoztam vele már több alkalommal is, szám szerint 2 alkalommal, egy újságnak, egy napilapnak a szalonjában, amiről én nyilvánosan nyilatkoztam is korábban is a sajtóban, beszélgettünk pár mondatot, egyébként nem 4 szem közt, tehát hogy ezek ilyen asztaltársaságnál történtek, nem ültünk egy asztalnál, csak ezek ilyen politikai viták voltak különféle kérdésekben, ahová meghívtak vendégeket, és ott ezeken a fórumokon, és ennyi a viszonyunk Simicska Lajossal.
Összefutottak, lehet így mondani, ott?
Találkoztunk ott egymással, és amikor megláttuk egymást, akkor nem kerültük el a beszélgetést. Engem érdekelt is Simicska Lajos, tehát nem, hogy mondjam, tehát azért hogy mondjam el, hogy nagyon érdekes volt azért meghallgatni az ő álláspontját, a miniszterelnökkel való szakítása, ha szabad így fogalmaznom, után mondjuk 1 évvel.
Ez hogy működik? Oda ment hozzá, hogy jó napot, a Vona Gábor vagyok, a Jobbik elnöke, jó napot, én meg Simicska Lajos.
Nem, ez úgy működött, ha ilyen apróságok is, de biztos érdekli hallgatókat bizonyára. Igen. Ez úgy működött, hogy az esnek a házigazdája hozta oda Simicska Lajost az asztalunkhoz, hogy szeretném bemutatni.
Csak hogy képbe tudjuk helyezni magunkat.
Mi volt ez a Magyar Nemzet szalon volt. Ez egy értelmiségi találkozó volt, meghívta különféle embereket, és én korábban voltam ezen a szalon rendezvényen előadó, Siffer Andrásra volt egy vitánk magyar politikai helyzetről, és mint előadó én azóta mindig kapok meghívásokat. És amikor ott voltam az egyik alkalommal, akkor a esnek a házi gazdája odahozta az asztalunkhoz Simicska Lajos urat, és bemutatott bennünket és az ott ülőket egymásnak. És akkor ő leült oda, éppen szünet volt, és beszélgettünk egy pár percet.
Ez volt az első alkalom.
Ez volt az, és a második alkalom ugyanilyen formában zajlott. Akkor egy kicsit hosszabban beszéltünk, de ugyanígy egy társaság tagjaiként.
Ez volt az A38 hajós történet?
Igen.
A tapasztalatairól beszélt önnek? Ön beszélt az ön tapasztalatairól? Neki politikai értelemben valamiféle közös elképzelésük, projektjük, bármiük van?
Hát abban egyetértettünk, hogy ez az ország nem jó irányba tart. És ott, ugye ez azért volt furcsa hallani Simicska Lajos szájából, hiszen ő maga azért felelősséggel rendelkezik az ügyben, hogy ez az ország ebbe az irányba tartott. És ezt ő maga is elismerte.
Nem gyanakodott? Ez egy híresen okos ember. Lehet, hogy trükk az egész?
Hát az embernek persze sok minden megfordul a fejében, de én ott ezt hitelesnek éreztem. Tehát, hogy nyilván ezt nem tudok erre garanciát vállalni, meg nem is hiszem, hogy lehet, meg kell, de ott azt éreztem, hogy az egy hiteles megnyilatkozás volt. Egy csalódott, de határozott embernek a hiteles vallomása volt.
Megállapodtak bármiben?
Nem.
Segíti az önök kampányát bármiben?
Nem. Hát azzal, hogy a Jobbik, a úgynevezett Simicska média birodalom bizonyos szereplőinél végre lehetőséget kap a megjelenésre, az is fölfogható segítségként, de hát én azt gondolom, hogy ez valahol teljesen normális. A korábbi időszak nem volt normális, amikor mondjuk egy parlamenti párt, ami demokratikusan több mint 20%-kal jutott a parlament, mondjuk indexen volt, és nem lehetett behívni a politikusait. Most ez megváltozott, és azt tudom mondani, hogy ahogy más ellenzéki pártok is meghívást kapunk ezekbe a tévékbe, vagy ezekbe az újságokba, mint ahogy egyébként minden más párt, tehát nem arról van szó, hogy csak a Jobbik, hanem a többi párt is, és nyilván most a fideszes hallgatók majd ezen meghőkölnek, amit mondok, de azt látom, hogy jelen pillanatban ezek a médiumok demokratikusan működnek, vagy szabadon működnek, ha én ott bemegyek, akkor kemény kérdéseket kapok, de legalább értelmes kérdéseket, és tudok válaszolni, és egyáltalán meg tudok nyilatkozni.
Kapott-e Simicska Lajostól olyan információt, amit hasznosnak most, vagy a későbbiekben felhasználhatónak gondol a politikai kampányban?
De olyan információt kaptam volna tőle, ami ezt meg szokták kérdezni, megkérdezték már többet is, különösen az Orbán Viktorral folytatott parlamenti csörtéink kapcsán. Ha olyan információt kaptam volna, ami politikailag felhasználható, akkor ezt én vagy felhasználtam volna már, vagy pedig a sajtóban az megjelent volna, gondolom. Nem kaptam ilyet. Tehát, hogy ha a kérdés arra jön, hogy van-e az én birtokomban valami olyan atombomba, amit majd én le fogok dobni, és akkor az Orbán Viktornak ilyen és olyan nehézségeket fog okozni, akkor nincs ilyen a birtokomban.
Jelöltállítással hol tartanak? Messze van még a választás, de tulajdonképpen közel, mert egy nyári holtszezon van benne.
Hát a jelöltállítással mi nagyon jól állunk, azt gondolom relatíve. Nem tudom, hogy a többi párt hogy áll, nem csinálnak erről napra kész információim, de...
Mindenki azt mondja, hogy nagyon jól áll, legalábbis aki itt ül, az mind azt mondja.
És mi mást is mondaná persze egy pártelnök, de az én esetemben ez azért igaz, mert éppen ma elnökségülésen is jelölteket neveztünk ki több választókerületben. Mondhatnám azt, hogy a 106-ból lényegében a kétharmada, azt gondolom, most már meg is van.
Hol nincs?
Hát az egyharmadában nincs még meg, de...
Politikai mintázata van, szóval hol
nincs. Ahol nincs meg, ott különféle okok miatt nincs meg. Vagy azért, mert mi nem találtunk még meg, hogy ki lehet ott a nyerő jelölt, vagy azért, mert éppen úgy érezzük, hogy van kettő jelölt is, akik között még nem tudunk, vagy nem merünk, vagy nem akarunk dönteni. Tehát, hogy ha mondjuk holnap lenne a választás, akkor mind a 106 választókerületbe föl tudnánk állni. Tehát ilyen problémá Jobbiknak 2010-ben és 2014-ben se volt, hogy nem tudtunk felállni egy választókerületben. 18-ben meg még inkább így lesz, tehát nagyon erős jelölteket szeretnénk állítani mindenhol, és győzelmi esélyekkel készülünk ugye a választásra. De azért a jelöltállítás egy óriási felelősség, hogy ki az, aki az adott pártot abban a választókörletben képviseli, aki az országgyűlési mandátumért harcba száll, és akitől el is várjuk az országgyűlési mandátumot, hiszen ugye a mostani választási rendszerben a listás mandátumok felett azért az egyéni mandátumok a döntő jelentőségűek. Tehát ennek a felelősség ez egy óriási dolog, úgyhogy itt az az egyharmad, ahol még nincs meg a jelölt, ott még egyelőre ennek a felelősségét nem vállaltuk fel, ennek a döntésnek a felelősségét.
Hogy emlékszik, mennyien újrázhatnak a korábbi választási jelöltségükhöz képest? Mert azóta a párt frakciójában is voltak cserék nyilván, de ki az, aki újraindulhat?
Én azt gondolom, hogy akik jelen pillanatban országgyűlési képviselőink, azoknak a jelentős része újra megméretteti magát. Azokon a helyeken, ahol viszont ugye ez 24 képviselőnk van, és ugye 106 választókerület, tehát a maradék ugye 82 helyen viszont ott azt gondolom, hogy nagyon sok új jelöltünk lesz. Nagyon sok új jelöltünk.
Egyedül indulnak, vagy politikai szövetségeket kötnek egyéni jelöltekre a választáson?
Egyedül indulunk.
Semmilyen, tehát nem csak pártokkal nem, hanem más támogató szervezetekkel sem?
Ja,
vagy más támogató szervezetekkel azért igen?
Annak nem zárnám ki az esélyét egyáltalán, hogy civil szervezetekkel helyben, egyesületekkel helyben az az egyéni jelöltünk együttműködjön, vagy akár konkrét együttműködési megállapodásokat kössön. Pártokkal viszont nem. Tehát, hogy itt ezt azért szilárdan cáfolni tudom, vagy nem is kell cáfolni, hanem hogy külön tudom választani, hogy mi pártként egyedül kívánjuk magunkat megmérettetni, és egyedül szeretnénk választást nyerni.
Országos listát mikor állítanak? Lesz-e egyáltalán ilyen aktus, hogy országos lista állítás?
Persze, hogy ez szükséges lesz, majd egy országos listát állítanunk, de ez az, amivel nem igazából foglalkozunk. Már csak azért sem, mert egy választási győzelemre készülő párt esetében az országos lista már nem olyan fontos. Ugye az országos lista, amikor egy kis pártról van szó, aki azon izgul, hogy most 5%-a lesz-e, vagy 10%-ot, az országos lista is azon kihanyadik, az egy nagyon fontos dimenzió. Egy nagyobb párt esetében, és a Jobbik ilyen értelemben már egy nagy párt, az országos lista jelentősége már nem olyan nagy. Ott már sokkal inkább azt számít, hogy ki lesz az egyéni jelölt, ki az, aki ott megméretteti magát, és az országos lista azt majd valamikor az utolsó pillanatokban majd megszületik az akkori erőviszonyoknak megfelelően, de kapkodni nem kívánunk el, és nem is ígérgetünk egyébként országos listán befutó helyeket senkinek.
A kampányban állítanak-e árnyék kormányszerű szervezetet, amikor lehet tudni mindenkinek, hogy melyik területért ki az első számú felelős a Jobbikban?
Hát most akkor egy olyan kérdést tesz fel, amit még senki is, és most itt, de válaszolok rá. Ez egy dilemma jelen pillanatban bennünk és bennem is. Miközben több szempontból is. Szerintem, tehát hogy árnyék kormányunk lesz-e, arra azt tudom mondani, hogy igen. Hiszen kormányra készülünk, és hát készen kell állnunk a választási győzelem után, a lehető leghamarabb föl kell állnia majd az új kormánynak. Tehát ebből mit mutatunk meg, és akkor innen jön, innentől kezdve jön a dilemma, hogy ebből mit mutatunk meg, az már egy más kérdés. Mert azért a mai magyar közéletben a félelem a politikai meghurcoltatástól, támadásoktól, karaktergyilkosságoktól való félelem az jelen van. Pláne az ellenzéki térfélen. Ebben a Fidesz azért sajnos csúcsra járatta a maga működését, amit a karaktergyilkolászásban. És nem biztos, hogy mondjuk egy olyan ember, akit mondjuk mi elképzelünk fontos területek miniszterének, az jó, hogyha egy ilyen választási kampánynak ki van téve.
De ebben a válaszban az is benne van, hogy nem feltétlenül jelenleg exponált jobbikos politikusokat képzelnek el fontos területek élére.
Ez benne van, igen.
Mikor döntik el, hogy kiállítják-e őket? Mert hát valamikor csak látni kell majd őket.
Nem tudom. Ezt hagyd legyek most ennyire bizonytalan ebben a kérdésben, hogy nem kell még most ezt eldöntenünk. Az árnyék kormány, ha föl is áll, akkor az végül is azt mondom, az utolsó néhány hónapnak az időszakába szokott, vagy szokták megmutatni. Egy biztos, és azt viszont biztos állíthatom, hogy lesz árnyék kormány. Tehát föl fogjuk állítani azt a csapatot, akivel mi kormányozni szeretnénk. A kérdés tétele csak azt, hogy ezt megmutassuk-e a választások előtt, a választási győzelem előtt, vagy sem. Ez egy dilemma, ezt majd valamikor eldöntjük az idei év végén, szerintem. Addig pedig koncentrálunk a magára a kormányzati felkészülésre, és ezért ez nem csak személyekről szól. Tehát itt nem csak arról szól egy kormányzati felkészülés, hogy keresek 10-12-15 minisztert, meg hozzájuk államtitkárokat, hanem arról is, hogy mi lesz a kormányprogram. Tehát mi az a politikai program, ami alapján, és szakpolitikai program, ami alapján nekivágunk a kormányzásnak. És én a munkaóráim egy jelentős részét ezzel töltöm. Tehát nem is a választási kampánnyal, vagy a választási programírással, hanem sokkal inkább a kormányprogramírással, hogy hogyan lehet ezt az országot ezután a 8 év után, meg az előtte lévő 8 év után egy emelkedő, konszenzusos, szabad, biztonságos pályára állítani.
De mit csinálnak azok a politikusok, akik most a főügyeket viszik? Gyöngyösi képviselő, Volner képviselő. Ők például biztosak lehetnek a dolgukban?
Hát attól függ, milyen dolgokban?
Hát, hogy ők belőlük, ha nyernek, akkor miniszterek lesznek. Vagy most valaki másért dolgoznak, aki még nincs megnevezve, mert nem biztos, hogy állja a politikai lövéseket.
Tehát nyilvánvalóan, aki a Jobbik vezető politikusa, a Jobbik választási győzelme után komoly felelősséggel járó feladatot fog kapni. Hiszen nem véletlenül vezető politikus a Jobbikban. Az, hogy kiből lesz miniszter, kiből lesz államtitkár, és kiből melyik miniszter és melyik államtitkár lesz, az nem pártpolitikai kérdés. Szerintem ez egy szakpolitikai kérdés, ki az, aki az adott szakpolitikai feladatra a legalkalmasabb. Ez lehet egy pártpolitikus is, és lehet egy párton kívüli szakértő. Szerintem akkor járunk el helyesen, hogyha ennek megtaláljuk a helyes meccetét, vagy harmonikus együttállását, hogy a politikai erő és a szaktudás az együtt álljon össze egy kormányban.
Többször is elmondta, hogy az esetleges politikai sikertelenségért vállalja a személyes felelősséget, magyarán akkor lemond.
Igen.
Ez segíti most a kampányukat, vagy inkább gyengíti?
Jó kérdés, mert sok olyan visszajelzést kaptam a tagok részről, hogy miért kellett ezt nekem mondani, hát hogy ha nem sikerül, akkor is maradjak, meg csináljam tovább, meg az út az jó, és majd akkor később nyerünk. De én ezzel is azt akartam üzenni, hogy azért a változásért, azért a néppárti folyamatért, ami az elmúlt 3-4 évben a Jobbikban végbe ment, és sikeresen ment végbe, hiszen ugye a kongresszusunkon legutóbb elfogadtuk az elvi nyilatkozatunkat teljes támogatás mellett, ellenszavazat nélkül. Ezért én vállalom a felelősséget, hogyha ez a magyar társadalomban nem talál kellő rezonanciára, tehát nem lesz a választásunk sikeres, akkor én személyesen vállalom ezért a felelősséget, és akkor levonom belőle a konzekvenciákat. Ezzel azt akartam üzenni kifelé és befelé is, hogy én nagyon biztos vagyok abban, hogy jó úton járunk. Tehát nagyon, nagyon hiszek abban, hogy az, amit a Jobbik most csinál, amit a Jobbik most tesz, az egy jó út, és emögé a magyar társadalom többsége odaállítható.
De a választáson a sikert a sikertelenségtől néha egy mandátum választja el. Mi a siker? Meg mi a sikertelenség ön szerint?
Hát nyilván van azért, vannak árnyalatok, ezt én sem tagadom. Tehát mondjuk olyan eredmény, ami mondjuk a korábbi választási eredményeinket alulmúlja, az egy sikertelenség. Ami a korábbi választási eredményeink fölé kerül, az már valamilyen szempontból természetesen siker is, hiszen az adott párt az előző választáshoz képest növelte a szavazói számát, arányát.
Mennyivel kéne, hogy azt mondja, hogy na jó, ezért már érte 3 évet csinálni?
Nem így gondolkodom. Tehát mivel választást szeretnénk nyerni, én a győzelemben gondolkodom. És minden más egyéb forgatókönyvet azt most így kizárok a tudatomból, és csak arra koncentrálok, hogy hogyan lehet Magyarországon egyrészt választást nyerni, és hogyan lehet a választási győzelem után azt a fajta felhatalmazást az ország javára használni. Ez foglalkoztat, ez motivál, ezzel foglalkozom, ezt a fajta attitűdöt, hozzáállást igyekszem szétsugározni a munkatársaim, a tagság és ezáltal a magyar társadalom körében is. És aztán meglátjuk 2018 tavaszán, hogy a magyar társadalom hogyan rezonál ezekre a dolgokra.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Vona Gábor, a Jobbik elnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.